betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagybodó Szilárd. A tartalomból. Az RMDS háromszéki nőszervezete Felelős vagy magadért című rendezvényével tavaly ősz óta a megye számos iskolájába látogatott el. Az alkalmak során olyan témákat boncolgatnak, mint az egészség megőrzése, az intim higiénia szabályai, a nővévállás, az önvizsgálat, az intim együttlét, a nem kívánt terhesség megelőzése, a tiszteletteljesség és az egyenjogúság elvén alapuló kapcsolatok kialakítása, valamint a szexuális abúzus. A program során a nőszervezet tagjai dr. Pál Zsuzsa szülész-nőgyógyász szakorvossal együtt főként az általános iskolákba látogattak el, hiszen az iskolaigazgatók elmondása szerint itt van a legnagyobb szükség a tájékoztatásra, a felvilágosításra. Témánk: felvilágosítás tiniknek. Kedves hallgatók, számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdéseikre, észrevételeikre, hozzászólásaikra. Ezeket feltehetik SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk dr. Pál Zsuzsa, szülész-nőgyógyász szakorvos, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a medicinába. Doktornő, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Én köszönöm szépen a meghívást!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy meglátása, tapasztalata alapján mennyire van igény a fiatalok részéről az ehhez hasonló felvilágosító kampányokra?
Nagy-nagy szükség van rá, véleményem szerint. Most, amikor ellátogattunk az iskolákban is, a gyerekek kérdéseiből az derült ki, hogy ilyen alapvető fogalmak, hogy menstruáció, a menstruáció rendszeressége, a védekezés, biztonságos intim együttlét fogalmai nagyon homályosak, vagy akár tévesek is, és az is kiderült ezekből a beszélgetésekből, hogy sajnos még most sem beszédtéma ez otthon, vagy egyenesen tabu témának számít, hogy a szüleiddel, szülőkkel meg tud ezeket beszélni.
És pont erre a tabu témára akarok én is rákanyarodni, hogy meglátása szerint egyrészt miért lehet így, miért lehet tabu téma egyes családokban a szexualitás kérdése, akár ilyen alapvető szinten is, mint a menstruáció, másrészt pedig mennyit segíthetne a fiataloknak, hogyha a szülőkkel nyíltan és őszintén beszélhetnének erről, ezekről a témákról?
Azt, hogy miért tabu téma, nem tudnám megmondani. Szerintem így szoktuk meg, vagy ezt láttuk mi is a szüleinktől. Én tudom azt, hogy velem sem beszéltek otthon semmi ilyesmiről, és egy kicsit el is szomorodtam, hogy látva azt, hogy 20 évre rá is ugyanez a nem beszélünk róla hozzáállás van otthon szülőknél. Nem tudnám megmondani, hogy miért, viszont annak örülök, hogy van ez a program, mert legalább akkor így eljutunk valamilyen formában a gyerekekhez. El tudjuk azt is mondani nekük, hogy mikor nagyon-nagyon fontos az, hogy orvoshoz forduljanak, mi az, ami normális, mi az, amit ők maguk is észre kell vegyenek a saját testükön, ugye felelős vagy magadért, ez is a programnak a neve, hogy mindenikünk, tehát hogyha nem ismeri a saját testét, akkor azt sem tudja igazából észrevenni, hogy valami gond van esetleg időben.
Mindjárt rákanyarodunk a Felelős vagy magadért programra is, de azelőtt meglátása szerint mennyit segíthetne a tinédzsereknek az, hogyha a szülőkkel tudnának beszélni a szexualitásról? És ezt kérdezem azért is, mert rendben Kovászna megyében, Háromszéken most van ez a program, de vannak az országnak olyan részei, ahol nincs ilyen program, és a szülőkkel sem tudnak beszélni, tehát végül is egy ilyen nagyon padhelyzetbe kerülnek a fiatalok.
Igen, mindenképpen úgy gondolom, hogy mindkét részről fontos próbálkozni. Ugye van, amikor a szülő lehet, hogy beszélne a gyerekével, de nem süket fülekre talál, úgymond. Van, amikor viszont mindkét részről van ez az elutasítás. Véleményem szerint bármilyen beszélgetés sokkal-sokkal jobb, mint az, amit a gyerekek az internetről esetleg össze tudnak olvasni, aminek fele információ téves vagy elszerdített, és tényleg egy olyan valóságot vagy virtuális valóságot tükröz, aminek nem lehet megfelelni. Úgyhogy bármilyen formában egy beszélgetés szülővel, akár idősebb rokonnal, hogyha nem szülővel, az nagyon-nagyon fontos lenne és sokat segítene. Vagy az iskolában is például.
Érkezzünk meg akkor doktornő a felelős vagy magadért című programhoz. Itt a diákok, akik részt vesznek ezen, kapnak egy tájékoztató füzetet. Ebben miről olvashatnak, milyen kérdésekre kaphatnak választ, hogyha belelapoznak?
Elsősoron a testhigiéniáról, ugye, hogy mennyire fontos a kézmosás, a tampon, betéthasználat, mell, külső nemi szervek önvizsgálata, nem is feltétlenül önvizsgálat, de hogy ha bármi változás van, akkor azt időben észleljék, vagy esetleg szóljanak egy felnőttnek. Az intim együttlét, fogamzásgátlás témája is felmerül röviden, valamint a gyermekeket érintő szexuális abúzusok, hogy mik a jelei, akár testi, akár viselkedésbeli jelek, és mi az, ami igazából egy felnőtt részéről abúzusnak számít, valamint az, hogy mit is takar a kölcsönös beleegyezés bármibe is, tehát nem csak szexuális aktusba, de bármilyen intim együttlét bármi formájába.
Ezt tartalmazza tehát az a felvilágosító füzet, amit megkapnak a diákok az eseményen, de ezen kívül miről hallhatnak, vagy hogyan kell elképzelni egy ilyen eseményt? Megkérem, hogy ismertesse a hallgatókkal is.
Igazából az elején egy szabadabb beszélgetés, amit én úgy gondolok, hogy olyan témák, amiket külön is említeni kellene ebből a füzetkéből, vagy brosúrából, vagy esetleg nem teljesen érthető, azokat felvázolom, valamint a végén van egy része, amikor a lányok név nélkül egy-egy cetlicskére írhatnak bármilyen kérdést, és akkor a végén arra válaszolunk.
Itt a felvezetőben említettem egy pár fogalmat, pár orvosi fogalmat, szexualitás terén jelentkező fogalmakat, amivel megismerkedhetnek a diákok, akik részt vesznek a Felelős vagy Magadért című rendezvényen. Azt javasolom, hogy vegyük ezeket sorba, és arra kérném, hogy ismertesse a fogalmak jelentését. Mit értünk akkor elsősorban az intim higiénia alatt?
Az intim higiénia alatt legfőképpen ugye ebben a korban, amikor elérünk a serdülőkorig, akkor a tisztálkodás fontosságát igazából ezt értjük, mivel hogy az izzadás is fokozódik, a zsírtermelés vagy gyomirigyek termelése, a haj is zsírosabb, és hogy mennyire fontos az, hogy helyesen tisztálkodjunk, mennyire fontos az, hogy mondjuk WC-zés vagy betét tamponcsere előtt is mossunk kezet, ne csak utána.
Ott van még akkor az önvizsgálat, de hogyan is tudja magát egy fiatal lány vizsgálni? Továbbá, mikor mondhatja azt, hogy akkor ő most már nővé vált?
Az önvizsgálat rész a brosúrában képeket is tartalmaz, tehát konkrétan az önvizsgálat mozdulataival, valamint azokat az elváltozásokat a mellek szintén, amikre nagyon-nagyon fontos felfigyelni. Fontos az, hogyha nem is konkrétan megyünk végig ezeken a mozdulatokon, ezeken a pontokon, de legalább egy párszor álljunk tükörbe, és nézzük meg azt, hogy olyan-e, mint mondjuk egy hónappal ezelőtt, vagy bármi. Tehát, hogy igazából a saját testüknek az ismeretére szeretnénk felhívni a figyelmet.
És mikor válnak nővé, vagy mikor mondhatja magáról azt egy tinédzser lány, hogy ő most már nő?
Hát konkrétan a biológia szerint akkor, amikor megjön az első menstruációja, ugye sajnos ez most már ilyen 14 év körülről, akár 9-10 évre is lecsökkent, de hogy ez nem egy olyan változás, amit egy pontos életkorhoz tudunk kötni, erre mindenki maga észlel fel, úgy gondolom.
De minek a hatására csökkent le 14 éves korról 10 éves kor környékére a nővé válás. Mit lehet itt megjelölni okként?
Már hogy a menstruációs ciklus megjelenése?
Igen.
Szerintem az étrendbeli változás is nagyban befolyásolja ezt, tehát hogy nagyon-nagyon sok, főleg boltban kapható élelmiszer van olyan állatokból, amiket mondjuk hormonokkal is tápláltak, ez is befolyásolhatja, de mindenféle külső behatásra. Tehát, hogy nem ugyanaz az étrendünk, nem ugyanaz a mozgásrendünk, ami mondjuk volt 25-30 évvel ezelőtt. De hogy akkor is voltak, igaz, hogy elenyésző esetek, amikor hamarabb jött meg egy kislánynak a menstruációja, volt akinek később, de hogy inkább az volt, hogy 14-16 év után.
Problémát jelent ez, hogy hamarabb megjön a fiatal lányoknál a menstruáció? Mert ha jól értem, akkor tenni nagyon nem lehet ez ellen. El kell fogadni azt, hogy üzletből vásárolunk, és azt, hogy átalakulóban van mindenki életvitele.
Hát problémát azon a szinten jelenthet, hogy mondjuk azok a kislányok, akik csak 16 éves kortól felfele eshettek esetleg teherbe, azok most mondjuk 10 éves kor után is.
És hogyha már itt tartunk, akkor beszélgettünk már arról a Marosvásárhelyi Rádióban egy korábbi interjú során Domokos Fejér Melindával, az RMDS háromszéki nőszervezetének elnökével, hogy az iskolaigazgatók tanárok ajánlására látogatnak el az általános iskolákba ehhez a korcsoporthoz. Rendben, hogy hamarabb megjön az első menstruáció, hamarabb megtörténik a nővé válás, de már ilyen korán megtörténik a szexuális életbe való belépés is? Lehet, hogy én vagyok prüd ebben a kérdésben, azért teszem fel.
Sajnos van, ahol igen. Nem mondhatom, hogy az esetek többségében, vagy nagyobb százalékában, de van, ahol lehet, hogy már későn érünk oda az iskolába, mondjuk egy 8. diákhoz.
És szintén az általános iskolákba jutunk akár szélsőséges esetekben is a szexuális abúzusig? Tehát eljuthatnak ideig a fiatal tinédzserek, hogy erről kelljen beszélni?
Remélhetőleg nem. Voltak egyedi esetek, sajnos a megyébe is, de mindenféleképpen mi arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy figyeljünk erre, és mondjuk figyeljünk egymásra is ebből a szempontból, mert azt bármelyikünk észreveszi, hogyha egy barátnőnk, iskolatársunk, osztálytársunknak akár a viselkedése megváltozik, és nem, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy valakit abúzus ért, de hogy azért feltesz egy nagy kérdőjelet, vagy egy nagy felkiáltóját, és hogyha már a gyerekek is ebből a korból, ebben a korban is tudják azt, hogy mondjuk mivel jár egy abúzus, hogy mit jelent, hogy mi az, ami teljesen megengedhetetlen, mondjuk egy felnőtt részéről, nem feltétlenül tanár részéről, akkor úgy gondolom, hogy ezeket a helyzeteket már megelőzni is sokkal könnyebb. Tehát nem úgy értve, hogy utólag esetleg segítünk, de hogy ne kerüljenek ilyen helyzetbe.
De tisztában vannak azzal, akár az általános iskolások, akár a középiskolások, tehát akár az 5-8-asok, akár a 9-12. Osztályosok, hogy hol van a határ, mi az, ami már átlép a szexuális abúzus kategóriájába, és mi az, ami mondjuk így, hogy még elfogadható? Tehát, hogy hol húzódik ez a határvonal?
Remélem, hogy igen, és amúgy ez benne is van a felvilágosításban is, hogy amik már abúzusnak számítanak, tehát hogy főleg az, hogy nem csak az érintéssel járó egy érintés vagy felnőtt részéről számít abúzusnak, hanem akár annélkül is történhetnek, akár online abúzusok, vagy akár gyerek jelenlétében történő szexuális aktus, és minden ilyesmi is ide tartozik.
Doktornő említette a műsor első felében, hogy a diákok kérdéseket tehetnek fel, anonim formában, tehát felírják egy cetlire és beadják, ön pedig válaszol rá. Melyek azok a témakörök, amelyek nagyobb arányban előfordulnak, melyek azok a kérdések, amelyek foglalkoztatják, kiemelten foglalkoztatják a fiatalokat?
A legtöbb kérdés érdekes módon, tehát hogy nem a védekezés vagy abúzusokkal kapcsolatban van szerencsére, hanem a menstruációval, a menstruáció milyenségével, hogy mikor jön meg, hány napig tart, esetleg milyen fájdalomcsillapítót lehet használni görcsöknél. Vannak olyan kérdések, amik persze ebben a korban normális is, hogy a fiúkra vonatkoznak, hogy miért változik meg a fiúk viselkedése, erre inkább mondjuk Domokos Fehér Melinda szokott válaszolni, de mindenféle téma érintett volt eddig, gyakoribb a menstruációval kapcsolatos kérdések, de akár az izzadás, dezodor használat, testszőrzet növekedése és ilyesmik is felmerültek a kérdésekben.
Mit tud akkor ön ajánlani a fiatal vagy fiatalabb hallgatóinknak, vagy az ő szüleiknek, nagyszüleiknek akár, hogyan álljanak hozzá a menstruáció kérdéséhez, mit tanácsoljanak, mit mondjanak a lányuknak, aki nővé vált, ugye, ahogy itt már fogalmaztunk a mai medicinában?
Mindenképpen egy nyitott beszélgetés szerintem nagyon fontos. Én amit észrevettem a lányokon, hogy nagyon értékelik, vagy könnyebb azonosuljanak ezekkel a helyzetekkel akkor, amikor saját tapasztalatról is beszélünk, ugye mindenkinek van, tehát minden nőnek van a menstruációval egy tapasztalata, hogy neki hogy kezdődött, mi történt. Ami nagyon fontos, és amit nagyon sokan kérdeznek ezeken a cetlicskéken, hogy hogyan kell használni a betétet, a tampont, ami ugye egy alapvető tudás abban az esetben, amikor megjön a menstruáció, nagyon fontos, hogy tudjad, nagyon fontos az is, hogy milyen esetben kell orvoshoz fordulj, de hogy igazából, hogyha nincs elég információja a szülőnek, akkor nyugodtan akár egy beszélgetésre is elmehet a nőgyógyászához. Ha a kislány jobban szeretné, akkor egy nőhöz, de nem mindenki igényli amúgy ezt egyáltalán. Nem feltétlenül kell semmilyenféle nőgyógyászati vizsgálat, vagy bármi megtörténne, egyszerűen egy beszélgetés szintjére is, hogyha a szülő úgy gondolja, hogy nem elég pontosak, vagy nem elég kielégítőek az információi válaszai, akkor akár ez is szóba jöhet. Tehát én ezt tudom ajánlani mindenkinek, hogy nagyon fontos beszélni a fiatalokkal, mert lehet, hogy 16-18 évesen már beszélnénk, de nem lesz akivel.
Tehát mondjuk akkor az első menstruáció alkalmával, hogyha a szülő nem tudja, hogy mit kéne mondjon, vagy mit kéne tanácsoljon a lányának, akkor ajánlottabb elmenni egy nőgyógyászhoz, mint hogy például a YouTube-ról nézzünk meg egy videót, csak hogy egy példát mondjak.
Biztos vagyok benne amúgy, hogy a YouTube-on is vannak nagyon jó tanító videók, de amúgy igen, sőt nem csak az első menstruáció alkalmával, hanem előtte, mert például nagyon sokan vannak, akinek megjön az első menstruációja, és fogalma sincs, hogy mi történik vele, mert egy sokként éri, hogy úristen, én most érzek, és vajon honnan, és mi történik velem. Tehát, hogy már előtte egy minimális szintű beszélgetés meg kell történjen, hogy fog jönni, és ne jegyen meg a gyerek, és nincsen semmi probléma, és mondjuk nem fog meghalni, mert elvérzik. Úgyhogy mindenféleképpen fontos időben ezt a témát megejteni, vagy leülni a gyerekkel beszélni. Tudom, hogy kellemetlen mindenki számára, az biztos, hogy a gyerek se élvezi különösképpen, hogy ilyenekről kell a szülővel beszéljen, ugye kamaszodnak, viszont így is, úgy is valamilyen formában információhoz kell juttatni egy serdülő kislányt, mert igazából mi kislányok.
A nővé válástól, ugye az első menstruációtól kezdve azt is számolják, hogy az illető kislány, fiatal hölgy teherbe eshet. De mennyire vannak tisztában azzal a fiatalok, hogy miként kerülhetnek el egy nem kívánt terhességet, valamint azzal, hogy ezen túlmenően miért is van szükség a védekezésre?
Én amit láttam itt a lányoknál, hogy Erről a témáról viszont már beszélnek velük a szüleik. Tehát, hogy lehet, hogy úgy az első menstruáció után mindenki feleszmél, hogy akkor kellene most már erről beszélni, és nagyon fontos, hogy erről már vannak információik. Valamilyen formában, valamilyen szinten, de vannak, szerencsére.
Ez vonatkozik arra, hogy elkerüljenek egy nem kívánt terhességet, ezért is kell védekezni, de mennyire vannak tisztában akár a nemi úton terjedő betegségekkel, és azzal, hogy a védekezés ebben is tud segíteni, vagy a védekezés bizonyos fajtái?
Azokkal is, úgy mondanám. Tehát én inkább azokat a dolgokat mondjuk el, amik tünetek lehetnek esetleg egy nemi úton terjedő, vagy bármilyen más jellegű fertőzésre, hogy olyankor nem kell otthon kínlódni, szenvedni, napokig, akár hetekig, hanem egyből lehet orvoshoz fordulni. De hogy ezekről is azért úgy tudoggatnak, inkább ezt mondanám, hogy nem teljesen azt látom, hogy semmi információjuk nincs róla, de úgy egy picit úgy sötétben tapogatózva tudogatnak a dologról.
Visszatérünk még a terhességre és a gyermekanyák kérdésére is, de tudogatnak a dolgokról, tudogatnak a védekezésről. Mennyit segíthet akkor véleménye szerint egy ilyen találkozó? Mert hogy értelemszerűen egy alkalommal nem lehet választ adni minden kérdésre, de el lehet azt érni, hogy a fiatalok részletesebben, mélyrehatóbban elgondolkodjanak a témán?
Én úgy gondolom, hogy igen, mert az is lehet, hogy már csak abban tudunk segíteni, hogy egy tévesen tudott információt kijavítunk, vagy elmondjuk, hogy hogy van helyesen, korrektül, és már hogyha ebből utána néznek, akár az interneten is, vagy megkérdeznek valakit, vagy egyszer is legalább végig lapozzák ezt a kis füzetkénket, akkor már valamennyivel több hasznos információ birtokában lesznek.
És mit ajánl akkor, hogyha részt vesznek a felelős vagy magadért eseményen, elolvassák, átlapozzák a füzetet, és marad bennük még kérdés, olyan dolog, amire nem kaptak választ, akkor mit érdemes tegyenek, mi legyen a következő lépés?
Mi arra is sarkaltuk amúgy a lányokat, hogy bátran kérdezzenek, tehát akár a szülőket, akár mondjuk a körorvost is, a családorvosát is, vagy ugye mindenikünk bemutatkozik akkor, amikor tartsuk ezeket az előadásokat, nyugodtan írhatnak nekünk is, akár Facebookon, Messengeren, bármilyen úton, módon, vagy bejöhetnek a klinikára, rendelőbe. Tehát, hogy mindannyian úgy gondoljuk, hogy ha már elindítottuk ezt a projektet, ha ennyire tényleg teljes vállal részt veszünk benne, akkor utólagosan felmerülő kérdésekben is, ha tudunk segíteni, akkor szívesen segítünk.
Elismételném, hogy az RMDS háromszéki nőszervezete Felelős vagy Magadért című rendezvényével tavaly ősz óta járja a megye iskoláit, és olyan témákat boncolgatnak, mint az egészség megőrzése, az intim higiénia szabályai, a nővévállás, az önvizsgálat, az intim együttlét, a nem kívánt terhesség megelőzése, az egyenjogúság elvén alapuló kapcsolat kialakítása, valamint a szexuális abúzus. Ennek kapcsán beszélgettünk dr. Pál Zsuzsa, a szülésznőgyógyász szakorvossal. Szó volt itt doktornő már a terhességről, a nem kívánt terhességről, a védekezésről, viszont látni kell azt is, hogy Románia első helyen áll a gyermek, vagyis a kiskorú anyák számát illetően az Európai Unióban. Érdekes adalék, hogy Románián belül Maros megye az első. Ennek a jelenségnek, tehát a gyermekanyák jelenségének a leküzdésében mennyire tudnak segíteni a tudatosító kampányok, találkozások, mint amilyen a Felelős vagy Magadért, továbbá mennyit tudna javítani a helyzeten a szexuális nevelés bevezetése, mint tantárgy az iskolákba?
Hát ez az egyszeri alkalom, amit mi elmegyünk a diákokhoz, ugye egy fecske nem csinál tavaszt közmondás alapján. Valószínű, hogy vannak olyan kulturális szokások akár, amiken nagyon-nagyon nehéz változtatni. Tehát nem hiába van Románia első helyen, szerintem mi is a klinikán nagyon-nagyon sok kiskorú terhessel találkozunk. Most már ugye büntetik is a börtönnel, jobban mondva, nem csak hogy büntetik, hanem börtönnel büntetik a kiskorúakkal létesített szexuális együttlétet, viszont még így is jócskán el vagyunk maradva mindenhonnan. Én remélem, hogy ez a kampány segít, valamint az is, hogyha esetleg nem feltétlenül kell külön egy szexuális felvilágosítás tanóra vagy tananyag, de hogy legalább biológia órán, hogyha párszor erről szót ejtenének, vagy akár a tanárok is, szerintem az is már segítene ezen valamennyit változtatni.
Doktornőt mondott egy érdekes részletet, és erre én még visszakanyarodnék, hogy sok kiskorú anyával találkoznak a kórházban is. Mit jelent ez évek tekintetében, mármint hogy hány évesek ezek a kiskorúak? Átlagosan.
Azt hiszem, hogy a legfiatalabb, amivel találkoztam, az 11-12 éves volt, de olyan nagy javarészt 14-16 évesekről beszélünk inkább.
Doktornő, akkor így a beszélgetésünk végéhez közeledve arra kérem, hogy mondja el, mit tehetnek a fiatal lányok, hogy ugye ne essenek nem kívánt terhességbe, ne kapjanak el semmilyen nemi betegséget. Mi akkor erre a biztos vagy közel biztosnak mondható a recept?
Elsősoron ugyebár a védekezés, viszont már az is nagyon-nagyon sokat segít, hogyha kérdeznek. Ha bármit nem tudnak erről a témáról, bármilyen témáról, akkor kérdeznek. Nem mondjuk egy vele egykorú osztálytársát, aki lehet, hogy ugyanannyit vagy még annyit se tud a témáról, hanem felnőttet, tanárt, szülőt, orvost, és már azzal, hogy plusz információhoz jutnak ezekkel a témákkal kapcsolatban, szerintem tudunk változtatni azon, hogy mondjuk ne első helyen legyünk a kiskorú terhességek számában.
Itt említette a védekezést, most például egy fogamzásgátló tabletta véd a nem kívánt terhességtől, nem véd a nemi betegségektől. Mennyire vannak tisztában akkor a fogamzásgátló tablettákkal, és akár ezek hosszabb távon jelentkezhető hatásaival?
Nagyon sokan jönnek hozzánk a rendelőben, mielőtt bármilyen fajta fogamzásgátlót szednének szerencsére, úgyhogy ebben az esetben nekünk is van lehetőségünk, hogy elmondjuk, hogy akár milyen mellékhatásokkal járhat, mi az, amire oda kell figyelni, mi az, amikor vissza kell jönni, viszont nagyon sok esetben már mondjuk egy bizonyos idő után, 3-4 hónapi fogamzásgátlás után, vagy fogamzásgátló tabletta szedése után fordulnak hozzánk bármilyen egyéb jellegű problémával. Olyankor utólag van rá lehetőségünk ezt elmondani, valamint azt is, hogy ugye a tabletta az nem véd meg a nemi úton terjedő fertőzésektől, betegségektől, viszont ilyenkor már általában mondjuk egy fertőzéssel vagy bármivel fordulnak hozzánk. Szerencsére ezeknek a nagy része kezelhető, úgyhogy nem okoz különösképpen problémát. Viszont vannak tényleg, akiket mondjuk hoz az anyukájuk, hogy szeretnének fogamzásgátló tablettát, viszont nem úgy, hogy csak bemennek a gyógyszertárba és megveszik, hanem egy orvosjavallatra, hogy mondjuk el, hogy mik a mellékhatások, mondjuk el, hogy mi történhet, hogy kell szedni, főleg az is nagyon sokszor kérdés, és akkor ilyen esetben van lehetőségünk már a fogamzásgátló tabletta használata előtt beszélgetni a pátienssel.
Mennyivel jobb az a helyzet, hogyha az orvos ajánlja akár vizsgálatok alapján a fogamzásgátló tablettát, mint az, hogyha valaki a saját feje után bemegy az első gyógyszertárba és megveszi azt, amit elé raknak?
Akkor, amikor mi ajánljuk, vagy legalábbis megelőzi egy beszélgetés maga a fogamzásgátló tabletta használatát, akkor elég sokszor merül fel például azt, hogy hogy kell szedni, mikor kell szedni, hogy vannak ott például olyan antibiotikumok, amik hatástalanítják a fogamzásgátlást, és ezeket úgy mind pluszba, hogyha elmondjuk, akkor szerintem sokkal-sokkal jobb, mint hogyha esetleg elmegy bárki egy patikába, megveszi, és majdnem biztos vagyok benne, hogy nem fogja elolvasni a használati utasítást. Ahol úgy, amúgy ezek le vannak írva, de hogy megy a kukába.
Doktornő, milyen különbségek vannak, és mennyire vannak ezzel tisztában a tinédzserek a fogamzásgátló és az esemény utáni tabletták között?
Szerencsére eléggé tisztában vannak. Tehát, hogy tudják azt, hogy mit jelent, hogy esemény utáni tabletta, hogy mikor kell használni, azt gyakrabban elolvassák, hogy mit ír a használati utasításba. Viszont elég sokan vannak, akik például a rendelőbe fordulnak ezzel hozzánk, hogy esemény utáni tabletta, és hogy megvan ugye, hogy egy évben hányszor is szabad, hogy mik a mellékhatásai, mi történik, hogy akár a tabletta használata után, hogyha vérzés jelent meg, de persze, hogy akkor, amikor esetleg megveszik a gyógyszertából, előtte nagyon-nagyon ritkán találkozunk egy pácienssel, hogy elmondjuk, hogy igenis ezek mind lehetnek.
Hogyha a nemi betegségekre gondolunk, akkor milyen esetekben kell orvoshoz fordulni, melyek azok a tünetek, esetleges tünetek, amelyek felkiáltó jelek kell, hogy legyenek mindenki számára?
Mindenféleképpen akármilyen foltok, hegek, dudorok, vagy fekély vérzősebbek megjelenése, ugye a leggyakrabban hozzánk viszketéssel, vagy vérzéssel, akár fájdalommal, égő érzéssel, vagy mindenféle bűzös szagú folyással szoktak hozzánk fordulni. Nagyon fontos tudni azt, hogy a legtöbb esetben tényleg ezek kezelhetőek, és mondjuk nem érdemes egy hétig otthon ülni ezekkel a tünetekkel, hanem minél hamarabb orvoshoz fordul, annál hamarabb kezelhető a fertőzés, és ugye akkor a tünetek is enyhülnek, megszűnnek.
Visszatérve a felelős vagy magadért eseménysorozatra, ez most jelenleg ugye Kovászna megyében 3 széken érhető el. Hogyan jelentkezhetnek erre az iskolák egyrészt, másrészt tervben van az akár, hogy más megyékre, Székelyföldre kibővítsék ezt a kampányt, mert úgy gondolom, hogy szükség lenne rá máshol is.
Hát erre én nem nagyon tudok válaszolni, ez általában legalábbis az én előadásaim, vagy amikre megyünk ki az iskolákba, az úgy történik, hogy Dankos-Fehér Melinda felhív, megbeszélünk egy időpontot, hogy melyik iskolába megyünk, úgyhogy ezt a fajta kapcsolattartást ugyanúgy az iskolákkal a háromszéki nőszervezet intézi, vagy foglalkozik vele, és én csak annyiban veszek részt, hogy megbeszélünk egy időpontot, hogy nekem is mikor jó, lebeszéljük az iskolával, hogy ott legyenek a lányok, hogy mindenkinek ugye megfelelője legyen, mivel több osztályról van szó, hogy elengedjék a lányokat, hogy addig a fiúkkal legyen valamilyen foglalkozás, és így eddig legalábbis így jutottunk el az iskolákhoz, viszont szeretném megjegyezni, hogy eddig minden iskolából nagyon sok pozitív visszajelzés volt, tényleg tárt karokkal vártak, és maga az iskolák, tanárok, iskolaigazgatók is fontosnak tartják, hogy igazából valaki beszéljen ezekről a lányokkal.
Doktornő, tényleg záróakkordképpen tisztában vagyok vele, hogy tervben van a program bővítése a fiúk kérdéseire, tájékoztatására is. Mennyire és miben látja ennek a fontosságát, hiszen azt mindenképpen ki kell emelni, hogy mindkét fél felelős.
Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a fiúkkal is beszéljen valaki, ugye egyértelműen nem egy nőgyógyász, én ahogy értettem Melindától, egy urológussal vették fel a kapcsolatot, aki fog menni, és a fiúkkal is ugyanígy beszélgetni. Szerintem nagyon fontos, hogy ők is tudják, vagy hogy velük is valaki megbeszélje azt, hogy azok a testi változások, amiken ők is végigmennek, nem feltétlenül szexuálisan, de bármilyen formában, azok normálisak, hogy legyen, akinek feltegyék ezeket a kérdéseket, mert hogy mondjuk egy kislányt az anyukája, ha lehet, hogy hamarabb elhoz egy nőgyógyászhoz, mint egy kisfiút az urológushoz. Ezért szerintem nekünk még fontosabb, hogy szóba álljon valaki, hogy értsék, hogy mi történik, hogy legyen, akinek effektíve egy kérdést is akár feltegyenek, ami érdekli őket.
Legyen akkor ez a mai medicina záró gondolata, a kérdések feltevése és a megfelelő válaszok mind a fiatal lányoknak, mind a fiatal fiúknak. Doktornő, köszönöm, hogy itt volt a mai medicinában, és válaszolt a kérdéseinkre.
Én is nagyon köszönöm az időt és a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a medicina, benne dr. Pál Zsuzsa szülész nőgyógyász szakorvossal, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A medicina műsorvezetőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát,